Klub Rádió.
Tények,
vélemények.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Bóta Gábor, és a másik mikrofonnál Lőrincel László, Temérdek könyv szerzője eredetileg. Nyelvész, és hát arról híres, hogy a világban számta a helyen megfordult mindenütt, ahol a könyvei játszódnak. Az igaz, hogy te az első könyvedet lényegében unalomból kezdted el írni, hogy megházasodtál, a feleséged indológus, tehát rögtön a házasság másnapján egy évre elhúzott Indiába, unatkoztál, ízé-bizé, és elkezdte írni.
Igen, ez igaz, abszolút igaz, de az az első könyvem, amit megírtam, az nem a Leslie Lawrence sorozatba tartozott, ami később aztán hát meghozta nekem a sikert, hanem ez egy ifjúsági regény volt, de az első regény tulajdonképpen. Úgyhogy és az volt a címe, hogy a Sólyom kinyújtja karmait, és Genghis Khan ifjúságáról szólt.
És elkezdtél házalni a kiadóknál, és aztán sehol nem kellett, mindenütt kaptál egy másik szerződést. Hogy állítólag valami 6 szerződést összegyűjtél, 6 előleggel együtt.
Igen, ez is igaz. Ez úgy történt, egy jó kis történet, hogy én éppen Mongóliában voltam valamikor, egy hosszabb ideig tartó tanulmányoton.
Mert hogy Mongólia volt a szakterületed.
Így van, az volt a szakmám és a szakterületem. És ott találkoztam Molnár Gábor nevű íróval. Az nem tudom a neve kinek mit mond még. Ő valamikor a 60-as, 70-es években volt nagyon népszerű Magyarországon. Egy vak író volt különben. Valaha nagyon régen, még a 30-as években Brazíliában dolgozott. Mezőgazdász volt eredetileg, ha jól tudom. Brazíliában dolgozott egy fakitermelő üzemben. És dinamit patron robbant fel a kezében, ott megvakult, és utána visszatért Magyarországra, és itt íróvá lett az ottani élmény anyagából írt különböző könyveket. Nagy utazó volt, annak ellenére, hogy vak volt. Mongóliában, amikor találkoztam vele, akkor a feleségével volt, és ő volt tulajdonképpen a szeme, úgyhogy ő elmondta neki, hogy mit lát, és ezt a Gábor bácsi megírta. És hát ott összefutottam vele, és megígérte nekem elég felelőtlen módon, gondolom, hogyha egyszer majd az irodalomra adnám a fejem, tehát jó barátok lettünk, irodalomra adnám a fejem, akkor forduljak hozzá szeretettel, és segít nekem megismertetni a kiadókat. Én a kutyát nem ismertem még addig. És így is történt a dolog, bizonyos idő után megírtam ezt a könyvet, amiről az előbb szó volt. Elmentem Molnár Gáborhoz, és mondtam, hogy itt a könyv, akkor segítsen nekem. És hát nagyon szomorúan közölte velem, hogy ez tulajdonképpen ifjúsági regény, amit én írtam, és ez a Mórába, Móra kiadó adná ki. Akkor ilyen profilok voltak, profilírozza voltak a kiadók, hogy a ifjúsági regényeket a Móra adta ki, a Magvetőt, az új magyar, ezek a friss magyar szerzők, és stb. Így ment tovább. És minden, és mondta nekem, hogy nagyon sajnálja a dolgot, de pont 2 hete veszett össze a Móra kiadó vezetőségével, úgyhogy én most elmegyek a kéziratommal, és rá fogok hivatkozni, akkor engem azonnal ki fognak rúgni. Úgyhogy nem tudtam más csinálni szépen, de viszont azt mondta, hogy viszont van a gondolatkiadóhoz valamiféle kis kapcsolata, menjek oda, és vigyem el a kéziratot. Csak én elvittem a Mórához, vagy a gondolathoz a kéziratot, csumma-summára nem akarom hoztasra húzni a dolgot. Azt mondták, hogy nagyon jó, borzasztó jó, de hát ők nem ez a profiljuk, hát ők egy más magyar tudományos ismeretterjesztő. Ha írnék Genghis Khanról, nem egy regényt, hanem egy monográfiát, azt szívesen kiadják, ha jó. Ha aláírom itt a szerződést, mindjárt megcsináljuk, menjek a pénztárhoz, vegyem fel az előleget, stb. 6 kiadóhoz mentem egymás után, mert egyiknek se, mindegyiknek nagyon tetszett, tehát egyiknek se tartozott a profiljába, és meg mindegyik azt mondta, hogy ezt nem, de ha ír nekünk. És így aztán 6 szerződéssel, meg egy kézirattal bukláztam hosszasan Budapesten a hónom alatt, és egyszerűen kutya nem akarta kiadni.
És a végén a Móra kiadta.
És végén a Mórához, és a Móra kiadta. Úgyhogy mondták, hogy hát a Nobel-díj nem lesz belőle, de azért, hogyha... De ilyen még nem volt. Hát Genghis Khan ifjúságáról senki nem írt könyvet Magyarországon, sőt Genghis Khanról se, úgyhogy...
És becsülettel megírtad ezt a 6 könyvet, amiről szerződésed volt?
Becsülettel megírtam, hát nem egy év alatt az összeset, de valamennyi megírtam.
De mennyi idő alatt?
Hát a 2-3 év alatt, úgyhogy... Hát volt közöttük vékony is.
Mert hogy te híres vagy arról, hogy nagyon könnyen írsz, és borzasztó módszeresen. Az még mindig úgy van, hogy reggel odaülsz, még igen. Mindig írógép, nem is?
Nem mindig írógép.
Tehát Isten, az a régi Erika írógép?
Igen,
régi Erika.
Így van.
Írsz 2 órát, 2 óra alatt 15 oldalt bevágsz a gépbe, és utána több ideig javítod, mondjuk 3 óra hosszat délután. Ez mind a mai napig így
van? Ez mind a mai napig így van, egészen pontosan. Úgyhogy megvan a kis gépem, az Erika nevű írógépem, több is van belőlem, Erika az...
több Erika, hát poligám vagy.
Többe siker, igen. És egyszer meg is jelent rólam egy újságcikk, aminek az volt a címe, hogy Üti-veri Erikát.
Mert hogy a bulvár foglalkozik veled, ugye. Hogy alakult ki a stílusod? Tehát ugye ebből a 6 könyvből, amit becsülettel megírtál, nyilván ott is tanultál dolgokat, de az, hogy te ezt a populáris típusú szifit, kalandregényt, bűnügyi történetet, misztikával fűszerezve, erotikával fűszerezve, szép nőkkel, szép pasikkal, stb., de közben belerejtesz tudományos ismeretterjesztést is, tehát sok mindent meg lehet tudni arról az országról, ahol játszódnak a történeteid, meg azokról az emberekről. Ez hogy alakult ki?
Hát az, hogy írni tudok, az úgy alakult ki, hogy én már nagyon fiatalon, azért mondom, hogy nagyon fiatal gyerek voltam tulajdonképpen még majdnem, és vidéken éltem Kaposváron, és Kaposváron, ez 50-es évek szó, és Kaposváron volt egy napi lap, a Somogyi Néplapnak hívták, és miután jó iskolai dolgozatokat szoktam írni, az iskolában, ahova jártam, akkor az igazgató egyszer azt mondta nekem, hogy miért nem írsz valamit az újságnak, küldd el, hát, ha közlik. Akkor még voltak a napilapoknak is irodalmi mellékletei időnként, szombaton, meg pénteken, vagy valamikor. És ezt is csináltam, sehol nem jártam, akkor még sehol nem utaztam, de viszont rengeteget olvastam. És én az olvasmány élményeimből egy-két ilyen kis novellának nevezhető kis apróságot megírtam, és elvittem a szerkesztőségbe, és csodálatos módon leközölték.
Aha.
És akkor ott megindult egy folyamat, rengeteget olvastam, és tulajdonképpen ott tanultam megírni. És azóta is, hogyha valami fiatal emberek hozzám fordulnak, szoktak elég sok kéziratot küldeni, meg tanácsot kérnek, hogy hogy kell írni, és akkor mindig azt szoktam mondani, nagyon sokat kell olvasni. Mert olyan, hogy írói tanfolyam, olyan lehet, hogy hivatalosan van, de lényegében nincsen. Írni azt mindenkinek magának kell megtanulni, és ha jó tanárokhoz, akkor az ember fordulnak, ott a világirodalom.
Na jó, de az, hogy te ezt a típusú érdekes, kalandos történeteket írod, az rögtön te. Egy nyelvész, ugye, és hát te írtál olyan rendes, böcsöletes tanulmányokat, amik egy tudóshoz, tudóshoz illenek. Amik nyilván muszáj őket szárazabban megírni. Nem tudom, hogy az jól esette neked, vagy szenvedtél például velük.
Többet szenvedtem velük, kétségkívül, mint a kalandregények írásával.
Tehát abban nem lehetett 15 oldalt bemágni két óra alatt,
van,
nem?
Így van, de nem is jó. Hát, ha egy tudós fecseg össze-vissza, az nem jó. Tehát ott nagyon szikáran, pontosan kellett leírni dolgokat, és egyértelműen, tehát nem mint hogy most ezzel nem azt mondom, hogy a másik oldala az meg olyan, hogy ott a trehányról össze lehet vágni, vagy nem. Nem, csak az egy más típusú írásmód, és más stílust képvisel. Tehát, hogy ezt hogy tanultam meg? Hát nem, ez úgy jött valahogy magától, nem nagyon nehéz ezt megmagyarázni.
Nem akartál, hogy mondjam, elmélyültem művészetet írni?
Nem.
Te meg se próbáltad?
Nem, őszintén.
Mert az ember azt gondolná, hogy egy tudós, ha leül és írni kezd, akkor arra vágyik.
Hogy komolyat írjon.
Igen.
Nem tudom. Az én kollégáim, akiket én ismertem többségükben, azért nem voltak. Szóval azt hiszem inkább pontosan, hogy a tudósokról kicsit olyan rossz kép van itt az emberekben, hogy a tudós az mindig nagyon komoly, az semmit nem akar, csak a tudományát megírni, szikáran, nagyon, én nem is tudom, tudományosan, talán még kevésbé érthetően is, mint hogy ezt a köznép megérti, ugye, mert az ember azért kezébe vesz egy tudományos művet, tehát aki, nem, aki csak egy átlagos művetséggel rendelkezik, a csapot itt tegyük itt idézőjelben, az meg se érti, szóval ez a tudomány, nem így van, a tudósok különböző emberek, én, az én kollégáim meg nagyon sokan vidámak, viccesek voltak, imádtuk a Rejtő Jenőt valamennyien, és egyszerűen, hát de, szóval...
De nem, se, nem volt olyan, aki rossz szemmel nézett rád, hogy te, tehát amikor még egyetemen volt állásban, hogy ilyeneket írsz?
Hát valószínű, hogy az irigységfaktor az időnként működött, de én ezt nem tapasztaltam különösképpen. Tehát nem, nekem ebből semmilyen hátrányom nem lett, előnyöm sem, de hátrányom se lett, hogy ilyeneket írok.
Inkább de hát csak... valami hátrányod lett, mert én úgy tudom, hogy ezért pakoltak ki az egyetemről olyan értelemben, hogy amikor leépítés volt, akkor azt mondták, hogy ó, hát te úgyis megélsz, akkor téged ki lehet rugni.
Hát ez egy kicsit így legendás a dolog, ez kétségtelen, ugye arról volt szó, amikor valóban leépítések voltak, ez ugye a rendszerváltás után már, amikor átszerveztek intézeteket, sőtől én akkor a Nyelvtudományi Intézetben dolgoztam már, és valóban volt egy orientalisztikai kutatócsoport nevű kis csoport, amiben én dolgoztam, ez a Nyelvtudományi Intézetben volt, mint említettem, és ilyen kvótaszerűen bocsátottak el embereket, és valakit hát ki kellett volna rúgni ugye ebből a csoportból is, és akkor a csoport vezetője ugye magára hivatott, és hát elmondta, hogy mi a problémája, hogy kit rúgjon ki, valakit ki kell, és akkor végignéztem a kollégáimon, akik tényleg nagyon kevéset kerestek, hát a tudósokat sose fizették túl, ugye akkor bennünket sem fizettek túl, csak én arra gondoltam, hogy tényleg itt nekem megjelennek könyveim, nekem hát milliómos ugye, vagy milliárdos nem leszek belőle, de megélhetési gondjaim nincsenek, és hogy végignéztem a többieken, úgy gondoltam, hogy már én leszek az, aki föláll, és azt mondja, hogy akkor inkább szívesen elmegyek. De őszintén szóval a vezetőm sem tartóztatott, nagyjából magában ő is úgy gondolta, hogy talán az lenne legkorrektebb, hogy én húznék el innen, mert hogy ugye én meg tudok élni másképpen, és én ezt én... De is láttam, és el is mentem.
Csak ha egyből azt gondoltad, hogy a nyelvészetnek annyi, és mintha elvágták volna, te ezt abba hagytad? Vagy azért még sóvárogtál vissza, vagy írtál egy-két tanulmányt, vagy hogy volt
ez? Hát én nem nyelvész voltam, hanem filológus mondjuk, az kicsit más, de hát csak a tisztesség kedvéért. Nagyon hosszú időn keresztül voltak nosztalgiáim kétségkívül a tudomány iránt. Sajnos az a konkrét szakma, amivel én foglalkoztam, tehát mongol meg tibeti filológiával, az meglehetősen egy fura helyzetben volt akkor legalábbis, azért, mert a könyvek, amikből mi dolgoztunk, vagy tehát egyáltalán segédkönyveket használtunk, azok az akadémián keleti könyvtárában van, az akadémia könyvtárának egy keleti részlege, ebben a keleti részlegben találhatók. Külföldön nagyon nehéz volt könyvet beszerezni abban az időben, tehát ha én elhagytam az állásomat, mint orientalista, abban a pillanatban becsukódott előttem egy csomó kapu, és szinte majd, hogy nem tudtam kutatni. Tehát ez is közrejátszott.
Tehát te ugye azért is tudtál utazni hosszú ideig, mert a tudósokkal voltak mindenféle, hogy úgy mondjam, csere utak, nem?
Így van. Erről nem is beszélve valóban, hogy én akkor már csak a saját költségemen tudtam volna kijutni külföldre, de ezek mind közrejátszottak abban, hogy végül is én azt mondtam, hogy akkor de most már jöjjenek a fiatalok. Nem voltam akkor már én nagyon fiatal, akkor már azért ilyen nyugdíjkorhatár előtt álltam, nem sokkal. Csak én úgy gondoltam, hogy én most ezt feladom tulajdonképpen, tettem, amit tettem a tudományért, most már inkább az irodalomnak fogok élni.
Az, hogy alakult ki, hogy akkor te minden helyszínre elmész, különösen úgy, hogy az előbb elmondtad, hogy nehezebb lett utazni attól, hogy te már nem mozogsz a tudományos pályán.
Hát, hogy a második felével kezdjem a kérdésnek, akkor, amikor elkezdtem írni ezeket a könyveket, akkor lett pénzem.
Aha.
Most ezt azért ne úgy tessék érteni, hogy mondjuk vannak ilyen legendák, lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem, hogy Jókai megírt egy könyvet annak idején, és akkor vett egy villát érte valahol a Schwab-hegyen. Ez azért nálam nem úgy működött.
Hát jó nagy példányszámokat adtál, tehát ilyen 81-es példányszám, az tök természetes.
Így van, viszont olcsó volt a könyv.
Aha.
Tehát gyakorlatilag azért olyan borzasztó összegeket én nem kerestem, de ahhoz azért kerestem, hogy el tudjak utazni.
Hát a magyar átlaghoz képest nyilván jól el volt.
Az egy viszonylag, igen. Úgyhogy el tudtam utazni. Ugye nekem különösebb egyéb hobbim nincsen, tehát én nem gyűjtök semmit, tehát nem vettem képeket, vagy szőnyegeket, vagy nem tudom, semmit nem vettem, bélyeget, hanem én ezt elutaztam nagyjából, és nekem feltett szándékok, vagy hát az a meggyőződésem, hogy úgy nem lehet könyvet írni, hogyha valaki ne járt volna, vagy ne élt volna abban az országban, amiről a könyve szól. Szóval lehet lexikumból is könyvet írni, meg lehet más emberek útleírásaiból is. Néha ezeket is kellett azért használnom, de önmagam, én meg akartam tapasztalni, hogy egyáltalán hogy élnek ott az emberek, milyen a háttér. Tehát itt a háttér a lényeges, a cselekményt, azt ki kell találni.
De ilyenkor végigutazol az országon, vagy ledekkolsz egy helyen, és ott próbálsz egy mélyfúrást csinálni.
Én inkább végig szoktam utazni. Ha lehet, akkor vagy magam veszem a hátizsákot rajta, a nyúlcipőket felhúzom, és akkor körbejárom az országot, vagy keresek egy utazási irodát, ahol elvisznek különböző helyekre, ezt megnézem, az attól függ, hogy mire vagyok kíváncsi.
És szoktál itt a családtagot is vinni?
Igen, igen, el szoktam vinni a feleségemet, vagy valami gyerekeimet, amelyeket tudom. Ez egyszer, egész egyszerűen azért van, hát azon kívül, mert ha már én látom, ők is hadd lássanak egy pár dolgot. Részben ezért, részben meg egyedül nem jó utazni. Szóval nem jó utazni, mert nagyon elaprózza az ember figyelmét. Hogyha mindenre figyelnem kell a bőröndöm, hogy megvan-e valamennyi, figyelni kell mindenre, hogy az útlevelem megvan-e, nálam van-e. Szóval csomó dolog, amire figyelek, és nem tudok arra figyelni, amíg kimentem tulajdonképpen. Tehát egy ilyen kis miniatűr expedíciókat szoktam
szervezni. De ott te azért kvázi turista vagy, vagy direkt elkezdesz beszélgetni az emberekkel, bemész, mit tudom én, egy gyárba is, hogy azt is megnézed, vagy ez például eszedbe sem jut, csak a kolostorokat, meg a templomokat, meg a múzeumokat, szóval hogy ez hogy van?
Erre jó a turista út tulajdonképpen, hogy befizetek valahova, ahol bevisznek egy csomó olyan helyre, ahova magánszemélyként nem mehetnék be. Tehát hiába, most a gyárat említetted, ugye hiába megyek én egy gyárba, a gyárhoz, volt ilyen egyébként már, hogy nem engedtek be valahova, egyszerűen azért, mert hát egy ember, mi a fenét keresek én valahol. Egyszer itt a Aruba szigetén voltam, be akartam menni egy sópárolóba, pontosan egy amelyik a tengervízből sótalanítás, ugye ivóvizet csinál egy ilyen nagy gyárba, és nem engedtek be. Egyszerűen azért, mert rövid nadrágban voltam, az igaz, és ott az veszélyes, mert valamelyik gép ottan belém harap, hogyha rövidben vagyok, és valami történik, de lényeg az, hogy tényleg nem engedtek be. Viszont, ha csoporttal megy az ember, akkor beengedik. Az egy, ugye, turista csoportokat mindenki.
Igen, de az lehet egy felszínesebb tapasztalás,
hát, igen,
nem?
Így van, de hát ugye az, nem csak erről írom a könyvem, tehát nem egy járról, hanem egy máshol is. Tehát önmagában néha elég annyi, hogy megnézem azért, hogy működnek ott a dolgok, és nem beszélgetek az ottaniakkal, mert hát nem is, lehet, hogy nem is tudunk egymásra szót érteni, de azon kívül pedig hát lehet, hogy az nem is érdekes a könyv szempontjából.
De az igaz, hogy időnként meg olyan aprólékos dolgokba belemész, hogy mondjuk Reykjavikba voltál, és akkor a könyvedhez képes voltál, mit tudom én, a házak ajtairól leírni 40 nevet, hogy akkor azok olyan nevek legyenek, hogy tényleg.
Hát így van, most ez ugye abban az időben játszódott le ez is, amikor nem volt internet. Most képzelj el engem, aki írtam Izlandról egy könyvet, ugye elmentem Izlandra, ott voltam, majd ugye kiderült, előtte már szerencsére kiderült, hogy nekem a könyvhöz nevek kellenek. De most honnan a nyavajából szerzek én 40 vagy 50 darab izlandi nevet, ráadásul még úgy, hogy ugye válogattam is kellene közöttük, hogy ne legyen túl egyforma, ne legyen túl hosszú, női nevek legyenek azt, szóval ez nem egy egyszerű ügy volt akkor. Úgyhogy én elmentem ugye Reykjavikba, ott, és miután valamilyen módon gyűjtenem kellett neveket, hát nem állíthattam le az embereket, hogy téged hogy hívnak, mert részben nem is értettem volna meg részben, mert hát gondolom, hogy kaptam volna mindent a fejemre, hanem a kapuhajakból gyűjtöttem ki szépen, ilyen, ugye kilakik a házba, az ki volt akkor, ugye mindenhova írva, és akkor szépen leírogattam őket, minek következtében egy bizonyos idő után észrevettem, hogy két nagy darab szőke, kékszemű viking állandóan ott jár nyomomban, és egy idő után oda jöttek hozzám, és megkérdezték, hogy én mi a fenét keresek itt. Hát ugye kicsit döcsögött ottan a nyelvünk egymással, majd mutatták, hogy ők bizony a rendőrségtől vannak, és ő azonnal mutassa meg az útlevelem. Na most ugye én megmutattam az útlevelem, amiből csak bajom lett, mert ugye akkor még egy ilyen szocialista útlevelem volt, csak piros színe volt, úgyhogy ebből nagy baj lett, hogy a vörös is, meg itt a pasas írja itt a neveket, meg egyáltalán meg még egy kommunista országból jött ebből, és akkor, de aztán valahogy elintéztük a dolgot, úgyhogy megszabadultam, nem tartóztattam el, mint izlandi donkémkedő ügynököt, úgyhogy
De volt olyan, hogy veszélybe kerültél?
Már milyen értelemben?
Hát külföldön, tehát, hogy...
Hát igen, volt, van ilyen, többször is volt ilyen. Egyszer például elsüllyedtem egy kompa a Vörös folyón, Vietnámban.
Elsüllyedtél?
Igen, elsüllyedtem egy kompa.
És akkor kiúsztál?
Kiúsztam ilyen túlsó oldalra.
Mennyit kell túszni?
Hát egy olyan 40 percet körülbelül biztos, és ráadásul ez közvetlenül, ez egy delta torkolata van ott a folyónak, ahol ez történt, ez Hajfunktól nem messze volt, ha jót emlékszem rá, és egyszerűen a tutaj elsüllyedt. Ez nem egy komphajó volt, nem egy nagy komphajó, mert ez egy olyan komp, ami inkább tutajszerű valami volt, és ezzel ott motoros volt, és ezzel ugye egyik oldalról a másik, az egy széles folyót már, egy delta torkolat van, és kérdeztett, hogy mi úsztam van sokat, azért, mert ott ugye elég erős a sodrás már. Ugye ott be is arra kellett vigyázni, hogy pillanatokat bevisz a tengerbe, hogyha hát kiúsztam.
És a többiek is megúszták?
Sokan voltunk, vagy több százan voltunk ezen az első ilyet, hatalmas, ez nagyon nagy ilyen motoros tutaj volt. Hát szerintem fele vele fulladt, de hát ugye Vietnámról lévén szó, és közvetlenül az amerikai háború után egy szó nem jelent meg erről az újságban. Ezt a kísérőm úgy sugva bevallotta nekem, úgyhogy fogalmam nem volt, hogy jöttem, mennyien fulladtak bele, meg hogy mi történt. Úgyhogy én két finnel együtt kiúsztam, akik szintén jó úszók voltak, és ott megvártak, amíg összeszednek bennünket, és aztán ott mondták nekünk, hogy talán nem kéne erről nagyon sokat beszélnünk, mert szerencsétlenségek mindenütt történnek, nem beszéltünk róla sokat aztán.
Azért ez, amit itt elmesélte, ez azért számomra elég borzongató. Most például ilyenkor te belegondoltál, hogy ott emberek haltak meg, és rosszul érezted magad, vagy ez hozzátartozik a munkádhoz, és nem éreztél semmi különöset?
Hát jól nem éreztem magam, az kétségkívül, így van. Pontosabban akkor nem is tudtam felmérni, hogy igazából éppen mi történt, kicsit a mesésnek tűnt az egész, ugye talán nem is velem történt meg. Aztán ott később egy felengedett ez a nyomás, mert nyilván akkor egy ilyen kis sok hatás is érte valóban az embert, és akkor ottan elkezdtünk ott a finnekkel beszélni, két finn volt még, akik szintén kiúztak, és akkor ottan elkezdtünk beszélgetni, hogy mi minden történt, és tulajdonképpen akkor kezdtünk úgy rájönni, hogy milyen nagy mázlink volt, hogy egyáltalán megúsztuk valamit.
És mi lett a holmiddal? Az elvetett,
nem volt holmim, semmi nem volt. Ez egy, akkor egy körúton voltam éppen, és egy napos kirándulás.
Ja, értem.
És egy trópusi sisakon volt, az meg ott felejtettem, azt hiszem, hogy valahol a parton, de még az is rajtam volt úszás közben, úgyhogy sikerült. Nem, semmi nem veszett oda, az igazság.
Nagyon szép helyeken is jártál, ezeket le is írod, tehát, hogy és ezek nyilván, tehát ugye arra gondolok, hogy akár ilyen lírai történetekhez is nagyon jól szolgálhatnának. Tehát soha nem próbáltál meg mást írni, mint ezt, amit te írsz, tehát amit megszoktunk tőled. Hogy azt mondod, hogy most írsz egy egész mást.
Voltak ilyenek. Volt, ami meg is jelent. Szóval ezeken kívül, ami az én stílusom, meg az én formám, meg az, amiről mindenki ugye, megismer engem, legalábbis a könyvet olvassa. Voltak másmilyenek is. Talán kettő volt ilyen. Ifjúsági regények elsősorban. Azok azért nem ilyenek. Azok kicsit másak. De...
És azoknak nem volt akkor a sikerű?
Hát egy ifjúsági regénynek sosincs akkora sikere. Ráadásul ugye a szocializmusban ott egészen más volt a helyzet. Ott a kiadóknak nem, előre kellett tervezni a kiadott könyvek példányszámát például, mert papírt kellett igényelni hozzá. És akkor ez úgy volt régen, ma máikek hihetetlenül hangzanak, hogy egy kiadónak volt egy évre egy papírkontingense, ezt nem tudom miben mérték, szerintem mázsába, vagy valamiben súlyra mérték az egészet, és ezt el kellett dönteni, és megvoltak a tervek, hogy hány könyv jelenhet meg, vagy jelenik meg abban az évben egy kiadónál, és akkor ezt a papír mennyiséget, ezt el kellett osztani valahogy. Tehát ha nekem 10 000 példányt határoztak meg, akkor hiába fogyott el egy nap alatt, akkor soha többé nem nyomták újjá, mert akkor mástól nem nyomták, ilyen pontosabban az nem volt utókiadás, tehát második kiadás vagy valami, még abban az évben, mert akkor valakitől mástól kellett volna elvenni a példányszámot.
Aha.
Tehát gyakorlatilag, már kérdezted, hogy azok milyen sikeresek, lemérhetetlen, nem tudom mennyi fogyott volna el, mert nem fogyhatott el egy bizonyos.
Igen, aztán később az, hogy 4 kiadás van a könyveidből, az olyan tök természetes.
Igen.
Bár mostanában azért már nem, tehát most néztem azért, hogy most az egy kiadás, az viszont elmegy 60-80 ezerbe.
Hát az azért úgy van, hogy ugye van 2 új könyv, és van 2 utánnyomás.
Ugye egy évben te 2 új könyvet akármi van megtermelsz.
Így van. És 2 utánnyomás van.
2
utánnyomás? Igen, utánnyomás.
Tehát most... akkor fölmérik, hogy mennyi...
Igen. Hát most más jellegű a dolog. Most ugye előzetes ugye, kutatás. Hát nagyjából nálam már a kiadómmal dolgozom együtt most már lassan 10 éve ezzel a kiadóval, akivel vagyok. Hát nagyjából tudjuk, hogy mennyi az, ami elmegy.
Azt lehet tudni, hogy téged kik olvasnak? Ugye azt szoktad mondani, hogy lényegében a te könyveidet, tehát hogy azok úgy vannak belőve, hogy egy 6 éves gyerek már
hát el tudja olvasni.
Most már emeled a tétet, 8, én még 6-tól. Igen. Tehát ez meglehetősen szélesre tárhatja a palettát.
Igen.
Tudható, hogy kik az olvasói? Nyilván körülbelül sejthető.
Én 2 dolgot tudnék mondani, ami az én tapasztalatom. Nem végeztünk egyébként soha semmilyen kutatást, hogy mi az a társadalmi réteg, vagy valaki, aki különösen preferálja a könyveket. Az egyik több női olvasón van, mint férfi, jelentősen. És ebből kifolyólag azt hiszem, hogy a zöme az a falusi és városi értelmiség.
Értelmiség
igen. Ilyen, inkább azt mondanám, hogy nem a legfelsőbb, hanem ilyen középkategóriás értelmiség. Hát most lehet, hogy nem akarok megsérteni senket, nem akarom ezt szorosan. De hát tisztviselők, számítógépesek, akik különböző számítógépekkel dolgoznak valahol, tehát, és fiatalok. Tehát zömében fiatalok, ilyen 30 éves mondok én fiatalok,
igen,
ilyen korúak, elsősorban nők, akik hivatalokban dolgoznak, vállalkozásoknál, tehát...
Most tudod miért is lep meg annyira, mert azt is nyilatkoztad, hogy sok olyan olvasód van, aki csak téged olvas.
Így van.
Tehát, hogy mondják neked, hogy én csak magát olvasom.
Igen.
Na most... Ha ez a tetejében egy értelmiségi réteg, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért annyira nem jó. Neked hát, jó, csak úgy általában nem jó talán.
Nem jó, én ezt szoktam is mondani mindig, minden alkalommal, hogyha valaki ilyennel találkozom, és ezt elmondja nekem, hogy ez nem jó, hát más is kell olvasni, hogyha ebben egyetértünk. Hát nyilván azért ez csak egy kis része az én olvasókörömben.
De az például sejthető, hogy bocsánat, hogy mit tudsz te nekik adni, amitől ők csak téged olvasnak, és újra és újra, és mindig megveszik a következő könyvedet? Tehát, hogy mit kapnak ők?
Ők bizonyos ismeretanyagot kapnak, most ha először is hát kapnak egy élményt kapnak. Kapnak egy jó könyvet, amelyik olvasható, mindenki számára izgalmas, és mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amiket elmondtál, hogy milyenek nagyjából a könyveim. Azon kívül pedig, ami még lényeges, egy olyan világokat ismernek meg, ahova nincs pénzük, vagy nincs lehetőségük elutazni. Tehát az, hogy egy távoli, egzotikus országban játszódik le a történet, és ezt mindig is hangsúlyozom, hogy ezeknek a háttéranyaga az 100%-osan igaz, tehát
valóban olyanok az utcák, valóban olyanok a ruhák, olyanok a kaják,
a szokások, olyanok az istenek, olyanok a kultuszok, olyanok, és egyszerűen ez úgy is felfogható, mint tudományos ismeretterjesztésnek egy fajtája, ha úgy tetszik. Tehát, hogy elmegyek az országba, bárhova, bármilyen messze Budapesttől, kisfaluba, és ott olyan természetesen beszélnek arról, hogy milyen szertartások zajlanak egy buddhista kolostorban, mint hogyha ők ott lettek volna.
Tehát, hogy te azt nyújtod, hogy szórakoztató formában végül is valamit meg is tanulnak, és ahogy mondani szoktad, az emberek szeretnek tanulni, csak semmit nem akarnak tenni érte.
Így van, pontosan.
Tehát te tulajdonképpen ezt tudod nyújtani, hogy úgy tanítasz valamelyest mégiscsak, hogy nem kell érte megdolgozni.
Így van, pontosan erről van.
Miközben azért azt tudjuk, hogy a művészet zömért meg kell dolgozni. Tehát azért, hogy elolvassak egy Dostojevszkit, vagy egy Beethovent meghallgassak, piszkosul meg kell dolgozni.
Jó, hát ugye a művészetnek vannak különböző rétegei. Hát nyilván, ha engem olvasnak, vagy hogyha Tolstoy olvassák, azért nem ugyanaz. Tehát a Tolstoy meg kell dolgozni. Én meg értem, meg nem kell annyira megdolgozni, mert én egy olyan élményt akarok számokra adni, amelyik valóban arról szól, hogy szórakoztat. Tehát szórakoztatva tanulsz. Kicsit olyan, mint a hipnopédia, amelyik ugyan nem létezik.
De hát az mi, hogy a vás
közben nyelvet meg lehet tanulni. De hát itt...
Jó lenne.
Igen, de ez később kiderült, hogy ez nem működik. Remélem, nálam azért működik ez a könyvekkel kapcsolatban. Tehát szórakozás közben kapnak egy csomó olyan információt, olyan ismeretanyagot, amit máshogy soha nem szereznének meg, mert tudományos műveket normális ember, aki nem kutató, az nem olvas. Tehát itt erről is van szó, meg hogy az emberek szeretnek vidámak lenni, szeretnek nevetni, szeretik a jó történeteket, amik izgalmas, csavaros, nem tudni ki a végén, ki lesz a kicsoda. Szóval ezek alapvető emberi tulajdonságok, a kíváncsiság is, és hát ezért olvasnak, gondolom.
Te ebbe tudsz fejlődni, vagy egyik pontra a másikra eljutni, vagy ezeket nagyjából profi módon ugyanúgy meg kell csinálni.
Így van, így van. Ez jól működik, miért változtassunk rajta? Meg én már nem is vagyok, bocsánat, valószínűleg nem is vagyok képes rá, hát én már ugye nem tudok megújulni, hogy egyszer valaki írt egy ilyen blogbejegyzést valahova, hogy nem gondolom ilyen, hogy változtatni kéne, meg kéne újulni, és nem tudom, micsoda. Hát mondom, ember, hát 77 éves vagyok, hova újuljak már?
De van még, ahova olyan nagyon azt mondod, hogy fú, ott még nem voltam, és oda még nagyon, és arról még hú, de mennyire írnék?
Van ilyen. Hát, hogy hű, de mennyire írnék, azt nem tudom, de hű, de mennyire megnézném.
Na.
Azt tudom. De hát ezek már épp az előbb említett életkoromnál fogva nem nagyon jönnek össze. Nagyon szeretnék elmenni például Új-Zélandra, vagy Ausztráliába, de hát azért pontosan alattunk van, ugye, ha minden igaz, ugye a föld túlsó oldalán, és hát már fizikailag nehéz.
És akkor most mi van? Miközben egyszer mondtad pár éve, nem tudom, hogy ugyane, hogy a horvát tengerparton te még soha nem voltál.
Igen, már voltam azóta.
Ja, azóta voltam.
Azóta már voltam, igen. Valóban kicsit most közelebbi utakat választok, amelyek lehet, hogy nem használom fel őket a könyveimben, de hát a saját szórakoztatásomra utazom el. Most nemrég voltam például 10 napig Londonban, ahol nagyon jól éreztem magam, mondanom sem kell.
És abban nem lesz semmi
és könyv,
tehát ilyen egyáltalán nem
egzotikus
jutalomutazás magadnak. De tartod ezt a fél évenként egy könyv?
Igen, ezt tartom. Hát ameddig bírom, tartom. Ötletem még nagyon sok van. Van olyan ország, ahol voltam, de még nem írtam belőle, vagy még nem írtam.
Ez melyik?
Hát hogy írtam, mert most azt nem tudom érteni, azt akartam ezzel az előbb inkább mondani, hogy amiről még tudnék, mit írni, az lenne. Úgyhogy, hát voltak azért ilyenek, én nagyon sokat voltam minden, annak idején a Szovjetunió különböző köztársaságaiban, meg stb. És talán egyről írtam csak valamit, tehát ott is van még.
Tehát abban, hogyha éppen már nem tudsz annyira utazni, akkor még
persze,
lehet.
Persze,
akkor,
hát akkor... rengeteg emlékem van, amelyikből azért még sok könyvet lehetne írni.
Hát én azt abszolút kívánom, hogy ez így legyen. Amikor nem könyvet írsz, mit csinálsz? Állítólag azért te nem az a típus vagy, akinek a munka tölti ki.
Nem, az én nem idejét. Vagyok. Abszolút tehát nem vagyok egy munkamániás. Nagyon sokat olvasok. Nagyon szeretem a sportot, nézem a televíziót, korábban sokat jártam meccsre, most már az kevesebbet, de tévében azért megnézek minden értékelhető meccset. Kirándulok időnként az országban, rengeteg íróolvasó találkozón veszek részt, úgyhogy abszolút nem unatkozom, van mit csinálni.
Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm én is.
Önöknek is köszönöm, hogyha hallgattak minket. Ez volt az ötös, Lőrinccel Lászlóval, Timár Ágnes volt a szerkesztő, a hangpultnál József Péter ült, és ezúttal az ötöst Bóta Gábor vezette, viszonthallásra.